Nagyon örülök, kedves testvérek, hogy együtt lehetünk ez a mai délelőttön, és János egy olyan címet küldött át, hogy misszió az utcán, tereken menekültek között. Nem azt mondtam? Tereken. Igen, és tengeren menekültek között. Így van, és ahogy az előbb volt erről egy pillanatra szó, én úgy gondolom, hogy minden misszió az az Atya szívéből jön elő. És hogyha vele kapcsolatban vagyunk, akkor tudjuk elvenni az elhívást, a sajátságos és saját elhívásunkat a misszióra. Mindannyian különbözőek vagyunk, különböző karakterűek, különböző talentumokkal, tehetségekkel ellátottak. Van, hogy egyénileg dolgozunk, vagy hogy összejövünk és együtt próbálunk dolgozni egy-egy gyülekezeti csoportba, egy-egy missziós társaságba, de mindenképpen az, ami bennünket összetart, az Istennek a Szent Lelke, és ha vele kapcsolatot tartunk, abból jön ki, tör ki minden, és ágyazódik bele minden. És az első kép, amit szeretnék mutatni, ez egy ilyen imádkozást mutat be. Ez pedig valamikor egy évkezdő, mármint egy ilyen nyár utáni újabb évkezdő, mert minden hónap első kedjén ilyen imanapot szoktunk tartani reggelenként a Szilágyi Dezső téren, és itt pedig most a Gellért-hegyen jöttünk össze, általában ez vagy szeptember első, vagy október első kedjén, ez így szokott történni, hogy imádkozunk. És csak egy dolgot hadd mondjak, nyilván az Allianz Ima Hét is ugye a minden év első teljes hetében, januárban szintén, hogy imádsággal kezdjük az évet, imádsággal kezdünk egy hónapot. És van egy missziós társaság, ahova én 2000 óta tartozom, és ez az 50-es években keletkezett, és egy idős hölgynek az imádsága hívta ezt létre. Ez a hölgy azt kapta Istentől, ez valahol Amerikában volt, hogy imádkozzon a városában lévő középiskola diákjaiért, és elkezdett imádkozni. És elteltek a napok, elteltek a hetek, hónapok, eltelt 3 év, és akkor találkozott egy olyan fiúval, akivel nagyon sokat beszélgetett, adott neki egy János evangéliumot, és aztán ez a fiú elment egy Billy Graham evangelizációra, és átadta az életét, és még azban az évben megtért abban az iskolában 200 diák. Tehát nem hiába volt az imádkozás, csak később látszott meg, mint amikor az angyal jött ugye Dánielhez, Gábriel, hogy hát azért jöttem ilyen hosszan, mert hát a küzdelem volt. Bizony, küzdelem van, és az imádság is egy küzdelem. És nagyon fontos, hogy mindent imádságba kezdjünk el, és később ez a missziós társaság, amiben most én is tartozom, ennek a fiúnak és a barátainak a munkája nyomán kezdődött el. Tehát így kezdjük most is, hogy imádkozzunk. Segítségül hívunk téged, mennyei édesatyánk. Küld a te szent lelkedet ide közénk. Add Uram, hogy téged minél jobban megismerjünk. Add Uram, hogy a szavakon túl átjöjjön a te üzeneted. Add Uram, hogy minden, ami elhangzik, építsen bennünket, ami szentséges hitünkben, építsen bennünket a veled való közösségben, és ámuljunk, hogy milyen hatalmas és felséges Isten vagy te. Látván jó tetteiteket, dicsérjék a mennyei atyátokat, ezt mondja a te ígéd, és ez legyen életté, ez legyen ámenné az életünkben. Amen.
Amen.
Hát az első kép az nem kimondottan utca, mert itt bejebb kerültünk egy kicsit. Egy nagyon érdekes helyen báboztunk, zenéltünk, énekeltünk, és a hallgatóságunk az főleg cigány gyerekekből állt, és most már elfelejtettem, valahogy Gyöngyös környékén volt ez, és előtte, amikor ott voltunk, voltak ilyen nagy fenyegetések, járások, biztos tudjátok, micsoda? Gyöngyös volt. És nézzétek meg ezeket a csillogó szemű gyerekeket, ugye? Hogy amikor és ez volt akkor ez, hogy a szebb jövőt, ugye? És hát az ő számukra is egy szebb jövőt, mindannyiunk számára egy szebb jövőt azt tud elhozni, hogyha megismerjük az Úr Jézus Krisztust, és vele járunk, és ezek a bábdarabok is evangélium tartalmú bábdarabok voltak. Aztán, hogy tudunk kimenni még az utcára, például egy járműnek a segítségével, volt Finnországban egy ember, aki látott egy álmot, és felébredt, és azt mondja, Uram, mi ez? Azt látta ugyanis, hogy emberek mennek egy lukhoz, és estek bele. És azt mondja, mi ez? És két választ is kapott, az egyik az, hogy ezek alkoholisták. És a másik válasz, hogy ezek magyarok. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát külön, van egy kategória az alkoholisták, másik kategória ugye a magyarok. Igen, és felriadtánából ezt a magyarázatot kapta, és akkor hallotta, hogy az OM akar venni egy buszt. És két évig ő ment és átépítették. És az első busz, ez a sarkörön túl volt régen ilyen könyvtáros busz, és ez lett egy missziós busz, 10 országba jár itt, nem csak Magyarországon, és hát van, hogy Romániában egy fogászati széket tesznek bele, és akkor járja a falvakat, van, hogy sportolók mennek vele, zenészek, bábosok, és mennek ilyen kis falvakba, Ukrajnába, meg Normániába, meg Moldovába, meg Szlovákiába, Magyarországon, sok helyen, és hirdetik az evangéliumot. Úgyhogy ez egy csodálatos lehetőség. Itt vagyunk például, jönnek ide, ahova megállunk, egy faluba, előtte kiplakátoljuk, jönnek, kiteszünk népi játékokat, családok jönnek és játszanak, úgyhogy nagyon sokféle dolgot lehet ezzel csinálni. Itt a második buszunk, már az elsőt úgy nyugdíjaztuk, hogy most Romániába jár. Én vagyok rossz helyen, ugye? Köszönöm szépen! A mikrofon meghallja a hangomat, igaz? 2007-ben kezdődött ez a buszforlás szolgálat, busz az életért, és 2017-ben felhívtuk a Kiáltás az Életért Egyesületnek a vezetőit, és megbeszéltük velük, nagyon örültek, pont egy olyan konferencián voltak, ahol védőnökkel voltak együtt, és mondta, hogy mi lenne, hogyha a busz, ugye nem ülések vannak benne, hanem át van alakítva, és mi lenne, hogyha egy kiállítást építenénk fel benne, egy életvédelmi kiállítást. Ez meg is történt, és itt a buszban a kiállítás ott van oldalt, majd mindjárt látunk még egy képet erről. Itt van például ilyen baba makettek, meg mindenféle információk, illetve kialakítottunk egy 3/4 órás, tehát egy iskolai tanórára vonatkozó anyagot, amiben itt elhangzott az önismeret meg a helyes énkép az előző előadásban. Megmutatjuk egy 3 perces videóban, hogy hogy szeretnék egy baba, hogy ez milyen csodálatos, és te is egy ilyen csodálatos ember vagy, aki így születtél, akinek Istennek terve van az életével, és akkor leszel boldog, ha megtalálod ezt a tervet, ha rátérsz erre az útra, és hogy te értékes vagy, te fontos vagy, neked szerepet van ebben az életben. És utána beszéljük arról, hogy a melletted ülő is értékes és fontos, és a kapcsolatokról, a barátságokról, a legfontosabb a párválasztásról, aztán a családról, a házasságról, a szexualitásról, a korai szexualitásról és az abortuszról is. Úgyhogy nagy támadásoknak voltunk kitéve, különböző sajtóorgánumok részéről, mindenféle hazugságokkal kevert igazságok voltak benne. De a lényeg az, hogy több mint 100 iskolában, több mint 10 000 diáknak, főleg középiskolák ezek, be tudtuk mutatni azt, hogy milyen fontos a te életed, és hogy felelősségteljes életet élhess, döntéseket hozhatsz az életbe, és élhetsz egy boldog életet. Úgyhogy erről szól ez a szolgálatunk.
Ha már az életvédelemnél tartunk, és az utcánál tartunk, meg a tereknél, hogy rosszul olvasom a tengereket, ez a Hősök tere, ugye mindannyian látjuk, és ez a minden évben július 4-én indul egy séta az életért, és hát nem olyan nagyon nagy tömegek vannak még ezen, de elképzelhető, hogy egyszer majd Magyarország is felébred és fontosnak tartja, meg megtudja, hogy vannak ezek a lehetőségek, és kiáll az élet mellett. Ennek pont az a lényege, és azért július 4-én, mert 1956-ban akkor hozták meg az abortusz törvényt, aminek sajnos már több mint 6 millió a magyar áldozata is. Évente csak a hivatalos statisztikák szerint kb. 42 millió, aztán tavaly előtti szám az volt, gyermeket ülünk meg világszerte ugye az anyanében. És láthatjuk a korfát, hogy mennyire összeszűkülünk, és hogy idősödik a társadalmunk, és hogy mennyire szükség lenne, hogy gyerekek szülessenek, és nem ez az 1,45 körüli, hanem a 2,1 fölötti értékek, mert egy családban legalább két gyerek, de inkább három az lenne az ideális, azért mondjuk, hogy 2,1 fölött legyen. Ugyanígy van egy 40 nap az életért, amikor egy 40 napig kiállnak testvérek, és akkor egy kórház közelében ott imádkoznak, és demonstrálják, hogy mennyire fontos az élet. És itt van még egy fajta misszió. Van egy kedves barátom, aki megvakult 13 évvel ezelőtt, felesége még előbb megvakult, mikor az apukája meghalt, de mind a ketten látássérültek voltak eleve. Most egy ilyen teljes sötétség van, sokáig nem is mertek gyereket vállalni, mert a genetikus ez a betegségük, és képzeljétek el, hogy csoda történt, van egy lányuk, aki már 20 éves, és teljesen nem lány. Úgyhogy csodák történnek, és mikor megvakult ez a barátom, akkor kapott egy olyan elhívást, hogy hirdesse a vakoknak az evangéliumot, az örömhírt. És itt éppen látszik, hogy ilyen hangzó bibliákat osztogatunk.
Itt volt néhány
éve. Igen, na, Tibor, akkor ismeritek őt. És ugye nem csak vakoknak és látássérülteknek, hanem írás tudatlanoknak, vagy akik nehezen tudnak olvasni, azoknak is nagyszerű eszköz ez. Épp a múlt héten szombaton voltunk egy rova gyülekezetben Kiskörösön, szabadtéri istentiszteleten, és azután is osztottuk ezeket. Aztán van egy másik csoport, ami ugye mind a szemével lát, de az életben történtek olyan dolgok, amik megtörték az életet, és elindítottunk, nem tudom, hogy volt-e itt régebben, akkor ezek szerint sem a Paks is annyi, volt egy ilyen váló-háló, ami nem volt. Tehát akik ugye elhagynak, ő teljesen azt hiheti magáról, hogy ő értéktelen, hiszen aki a legjobban szerette, vagy ott a legjobban szeretett, az ott hagyta őt. Nagyon sokszor van így. És van egy nyári táborban készült, de van ilyen tanfolyam is, ilyen 14 leckéből álló tanfolyam, megpróbálok még hangosan venni, felpróbálom venni a versenyt az esővel. És nagyon fontos, hogy helyre kell állni lelkileg, és ugyanúgy, ahogy valaki, például beszélgettem valakivel, hogy az alkoholból szabadult, ugyanígy helyre kell állni ezekből a traumákból, helyre kell állni egy gyászból, és ez bizony idő kell, élet kellenek meg, nagyon jó, hogyha van egy szakszerű segítség ebben a helyzetben. Ez nem csak megcsorsítja, hanem elmélyítheti ennek a változásnak a mélységét, minőségét és valódiságát, erősen befolyásolhat. Aztán ez szintén egy kép ugyanerről, azt azért mutatom meg, mert itt volt egyszer egy tábor, ha jól emlékszem, itt van a kiírás 2011-ben, itt Pilis Csabán, ez a Válóháló tábor. Aztán van egy nagyon kis fura szolgálatunk, amiben egy hölgy azt kérte egyszer tőlem, hogy tudta, hogy én vagyok a Mikulás szezonban, óvodákban, meg általános iskolában, egyik lányok pedagógus, meghívnak, hogy legyek én a Mikulás, és ezeket el szoktam vállalni, aztán mondta, hogy elmennénk ezzel a busszal a prostituáltak közé. És mondtam, hogy persze! Hát természetesen! Hát az evangéliumot mindenkinek hallani kell. Úgyhogy egy olyan 10-15 évvel ezelőtt elkezdtük azt, hogy karácsony környékén kimentünk az utcára, és megálltunk azokon a helyeken, ahol ezek a lányok, de nem csak lányok, összegyűlnek, mert vannak férfiak is, akik így árulják magukat. Sőt, nekem nagyon-nagyon nehéz volt az első eset, amikor a Népligethez mentünk, ugyanis ott olyanok is vannak, akik férfiak, de női ruhában vannak, meg teljesen extrém dolgok. És ott volt például egy olyan eset, hogy feljött egy ilyen férfi, hát egy ilyen kettős tudata van, és két órán keresztül beszél. És tudtunk vele mi is beszélgetni, meghallgatott bennünket, és tudtunk érte imádkozni. És...
Tehát a buszba mentve...
Igen.
És mi van a buszon? Van valami kiírás? Vagy hogy miért mentve? Hogy
a buszon tulajdonképpen karácsonyi dekoráció van, énekünk, karácsonyi ül. Bent beinvitáljuk, tehát néhány ember kimegy, és behívja őket, ők bejönnek, megkínáljuk őket innivalóval, ennivalóval. Ez egy összefogás, tehát az üdvhadseregesek is jöttek, és akik lesznek is, nem személy szerint ők, de az üdvhadsereg is Ráháb szolgálatuk volt, hogy töltött káposztát csináltak, és akkor azzal is kínáltuk őket, nagyon finom volt, és tehát érdemes a szolgálatot végezni, mindenféle jó dologgal jár ez együtt, és akkor ott éppen gitározok, tehát vannak ilyen karácsonyi énekek, amiket ők, ezek a lányok sokkal jobban ismernek, mint mások, mert sok hosszú idő óta tanulják ezeket, és volt két történetet, ami egy időben történt, hadd mondjak el. Nagyon razziáztak a rendőrök, és nagyon sokat feljöttek ezek a lányok. És volt egy olyan lány, akivel nagyon jól el tudtunk beszélgetni. Ő mesterlövész volt egyébként régebben, és 20 éves koráig szűz volt. És beleszerelmesedett valakibe, és ez a valaki kényszerítette rá az utcai munkára, és sajnos ugye ott folytatta, és ott ragadt. És akartam neki ajándékozni egy Bibliát. Nem. Tudja, mi van benne, ő meg a Biblia, nem, nincs. És lement. De mivel jöttek a rendőrök, megint visszajött. Úgyhogy négyszer vagy ötször feljött, és az utolsó alkalommal azt mondja, hogy mégiscsak visz egy Bibliát. És megfogta, azt mondja, megáldanám a Bibliát? Mondom, én téged szeretnélek megáldani, nem azt mondja, a Bibliát. Tudod mit azt, hogy akkor megáldom a kapcsolatotokat, a Bibliával, abba velem. És ez volt az egyik, a másik egy olyan helyzet adódott, hogy mondta valamelyikünk, hogy ő csak a kislánya miatt csinálja, hogy fent tudja tartani. És aztán annyiszor jött fel a buszra, hogy mindig hívogatta a futtatója, és nagyon mérges lett rá, és megvárt a WC-nél, és megverte. És jött, és mondta, hogy ő most most befejezi, úgyhogy aztán ő egy idő után egy védett házba került, és az élet elsőjét kapott arra, hogy változik. És olyan csodálatos, hogy ugye többet erről nem mondhatod, de hogy vannak ilyenek, és hogy megtanulják őket élni a hétköznapi életet, és van olyan, aki kasszásként, van olyan, aki takarítóként el tud helyezkedni. Igaz, hogy messze nem keres annyit, de ebben az életben megtanul helytállni. Úgyhogy vannak csodák, és ezekre érdemes számítani, mert Istennel ki lehet jönni a legnagyobb gödörből is, és vannak ugye mindig hajléktalanok is, akik feljönnek, és az ő életük is esélyt kap arra, hogy változzon. Aztán ugye tengerekről is beszéltünk. Említettem, hogy volt egy hölgy, aki imádkozott egy fiúért, középiskolás volt. Hát ez a középiskolás fiú felnőtt, és aki mellettem állni, George Verwer, ő ennek az OM felekezetközi és nemzetközi misszió szervezetnek az alapítója. És azt mondja a történet, hogy nagyon sokat imádkoztak. Ugye megint csak előjön az imádság. És úgy is imádkoztak, volt ilyen nagy földgömb, és rátették a kezüket. És valakinek feltűnt, mikor egy országért imádkoztak, hogy mennyi kék van! És hogy milyen jó lenne, ha lenne egy hajó, amivel el lehetne jutni különböző földrészekre. És a 70-es években valóságá vált, itt van a Logos elnevezésű hajó, amire felszálltak a hívő emberek, elmentek kikötőkbe, és kiszálltak, és hirdették az evangéliumot. Hát egészen addig, ameddig sajnos Chile partjainál zátonyra nem futott, és örök mementóképpen azt onnan levontatni már senki nem fogja. Most is ott van, és itt látható. De ugye nem kell kétségbe esni, megindult egy másik hajó, a Dulos, az MV, az azt jelenti, hogy Málta Valletta, ott volt bejegyezve, és ez egy ilyen 320 ember ment rajta, a világnak 50-60 országából, különböző felekezeti hátterekből, és nagyon érdekes az a dinamika, ami ott ezen a hajón van. Mindenki támogatást gyűjt, hogy megy oda, egyedül a kapitány kap fizetést, évi $1. Úgyhogy ez is van személyzet, természetesen szakszemélyzet, de ők is támogatást gyűjtenek. Képzeljétek el, ez a hajó, ami a Dulos volt, régebben Róba néven, vagy más Medina néven futott, volt szénszáll, 1914-ről beszélünk. Akkor indult el, 1914-ben építették fel, és indult útjára, talán Róma néven. Volt ez szélszállító hajó, volt ez aliázó hajó, zsidókat szállított Izraelbe, aztán luxus hajó volt, úgyhogy amikor az OM megvette, ezt a luxus hajót vette meg, és a medencét kivették belőle, és annak a helyében építették fel a világ, ebben a Guinness rekordok könyvében benne van, a legnagyobb úszó könyvesboltját. És egy időben két hajó futott, a Dulos, illetve a Logos 2. Az egyiken olyan 300 ember körül, másikon egy olyan 240 ember körül voltak a misszionáriusok, aztán Szingapurba került az egyik, minden évben ugye szárazdóba kerülnek a hajók, és Szingapurban sajnos túl szigorúak a vizsgabiztosok, és nem engedték át. Úgyhogy 90 éves plusz korában nyugdíjazták a Dulost is, viszont, meg a Logos 2 is, és egy új hajó jött, ez a Logos hó. És erre a hajóra ugye emberek sokassága akar felszállni minden nap, még a Logos 2-nél mérték talán eddig a csúcsot, egy nap 28 ezer ember szállt föl a hajóra. És itt van a csapat, akik szolgálnak a hajón, látjátok a különböző zászlókat, különböző nemzetek zászlaját, és olyan 25-30 körül van azoknak a magyaroknak a száma, akik néhány évre elmentek ezekre a hajókra szolgálni. Itt van egy másik kép a hajó órában, a Logoszhobban, és csak egy-két történetet hadd mondjak el a hajóról. Például Fülöp-szigeteken van néhány mikrobusz, azokat kiteszik, és elmentek a dzsungelbe. És az egyik lelkipásztor nagyon szerette volna, bizonyos faluba elmentek, ahol szerette volna a gyülekezetet indítani, és elmentek oda kosárlabdázni. Ugye ez sportmisszió. És a kosárlabdázás szünetében volt egy bizonyságtétel, és mondták, hogy a végén, a helyi nyelven, a tagalló nyelven le fogják vetíteni a Jézus élete című filmet. Ez megtörtént, és több mint 60-an átadták az életüket az Úr Jézusnak. És két év múlva, amikor visszament a hajó, már a környező falvakban is alakultak keresztény gyülekezetek. Aztán a megbocsájtásról. Volt, hogy egy kis csapat, magyarok, félig magyarok, illetve két japán lány elment oda, ahol Molnár Mária volt volt missionárius a Pitidus-szigeteken, igen, és ott úgy fogadták a magyarokat, szeretettel, ezek a nagy darab emberek, ölelgették őket, meg mindent csináltak. A két japán lányjal nem foglalkoztak, mintha soha ott se lettek volna. Levegőnek nézték őket. Miért? De ugye a japánok öhötték meg őt. Molnár Máriát, és ott nagy kultusszal adott utcákat előtt, a fiút is elnevezik, vagy mit tudom én, Mihály Molnár Mária, meg mindent. Tehát, és az Isten tisztelten a két japán lány kiáll, és az országuk nevében bocsánatot értek. És valami gát áttört, és oda mentek hozzájuk, megölelgették őket, hazavettek kauricsigákért, azt adtak neki. Volt egy ember, aki nem tudott meg megbocsájtani. Ő volt a gyülekezet vezető, a Timóti. És aztán a végén azt mondta, hogy ő szeretné visszavinni őket csónakon a hajón. És amikor mentek vissza, akkor mondta, hogy ő egy ilyen keresztfia, fogadott fia volt a Molnár Máriának, és hogy milyen erős kötelék volt kettőjük között, de Isten nagyon megintette őt, hogy mennyi, akkor a gyűlölet van a szívében, és ő is sírva bocsánatot kért ezért, úgyhogy végül is egy ilyen teljes happy end-del végződött ez a dolog. Aztán volt olyan férfi, aki Kínában odajött, és azt mondja, mikor 30 évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor, egy járt ebbe meg ebbe a kikötőbe a hajó, akkor ő ellopott egy Bibliát, visszahozta. Közben lelkipásztor lett, mert ő olvasta egyet, és gyülekezetek alakultak. Meg hát vannak olyan arab országokban, ahol nem lehet semmit, jönnek az ellenőrök, megnézik a könyveket, de olyan könyvet, hogy több mint ács, hát ez ilyen szakmai könyv, ezt elmondták. Tehát művényeket leszették, de a több mint ácsok fennmaradtak. Vagy volt, hogy a Katarnál egy hídon egyik országból a másikba át tudtak jönni, és tudtak Bibliát vásárolni maguknak. Meg sok-sok ilyen történet van. Tehát ez egy nagyon jó kis misszió. Ugye említettem a hajós könyvesboltot, itt van ez a Logoszhobnak, most már ez a legnagyobb könyvesbolt, ami van, és itt vannak, ahogy az egyik afrikai országba válogatnak a könyvek között, és vásárolnak belőle, akkor helyi nyelven is vannak könyvek mindig, angolul vannak általában, vagy franciául, vagy portugálul, attól függ, hogy milyen csoport, vagy német, milyen gyarmat volt esetleg, és hozzájutnak több fajta, több jellegű könyvhez az emberek. És most egy titkot árulok el nektek. Ezt még senki nem tudja. Ez csak a legbelső Boeres csatornákon ment eddig ki. Lesz még egy hajónk. A Dulosshop. Ugye a Logoshop, a Logos Istennek az igéje, hop, angolul remény, ez meg a Dulos, ez meg rabszolgát jelent, és ugye remény. És ez egy kis hajó lesz, ez egy 300-200 valahány fős,
de nagyon bízunk benne, hogy ebben a kis hajóban is hatalmas potenciál van az
emberben.
Az
OM szó is
magyarázom. Az OM, az egy angol szó, Operation Mobilization. De nem szoktuk ezt használni, mert ez katonai terminológia, és inkább csak az OM-et használjuk, nem tudom, nem voltunk elég mondjam, ügyesek, hogy meghagytuk ezt az elnevezést. Egyébként Send the Light, küld a fényt, ez volt a legelső, és talán maradhatott volna az, de most mozgósítási hadművelet. Tulajdonképpen ez az Operation Mobilization, tehát hogy próbáljuk az embereket mozgósítani az evangélium hirdetésére. Aztán egy másik terület...
De mennyit hajóztál is fel?
Én nem voltam hajón, csak egyszer aludtam ott, amikor vittem egy házaspárt, egy magyar házaspárt, a Cserbus Zsolti, neki az apukája is hajós kapitány volt, és még a magyar flottába, és mikor megtért, utána kapta azt, hogy engem várnak a szigetek. És hallott az OM-ről, hát ezt nekem találták ki, hát én úgy mennék, és soha nem sikerült neki csatolni az OM-hez, de nem vették fel a hajóra soha. Aztán feleségből vette Ilonát, aki úszni se tud, és aztán született egy fiú, utána született még egy fiú, és egyszer csak mondta a hajó, na most lehet jönni! És akkor őket vittem ki Amsterdamban, utána, amikor letelt a két év, akkor értük mentem Kiel vagy Kiel, nem tudom, hogy mondják, Észak-Németországba. Na és akkor aludtam, ott nem kellett ringatni, mert hajó szépen elringatott, nagyon szépen el tudtam aludni. Meg néhányszor vezettem ilyen látogatói csoportot, mikor Horvátországban volt a hajó, vagy román tengerparton látogattuk. Úgyhogy nekem nincsenek hajós tapasztalataim, de nagyon sokat jártam olyanokkal, akik hajón voltak. Volt egy kis Kriszti nevű hölgy, aki 14 gyerekes családból, 7 fiú, 7 lány, ő volt a egyik, a középső, Miskolci, aki igen, 5 lány volt a hajón abból a családból, és úgy el tudom mondani a történeteit, mintha én magam éltem volna át. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Indiában voltam egy darabig, ott is csak megnézni azt, hogy a dalitok között milyen a szolgálat. De most, mert az idő véges, áttérnék a menekültek közötti szolgálatra. 2012-től a Bicskei menekültáborba rendszeresen jártunk be, és ott foglalkoztunk a hát különböző nemzetiségűekkel. És ez egy ilyen karácsonyi alkalom, ahol karácsonyi éneket éneklünk azokkal a gyerekekkel, akikkel nem csak mi foglalkoztunk, hanem általános iskolában már magyar nyelven kezdtek el tanulni, és itt egy karácsonyi éneket énekelünk éppen egy. De azt hallottam Jánostól, hogy említette, hogy mostanában sokat járunk Kárpátaljára, és nem tudom, hogy... Igen, hogy látszanak ez a képen, a Híd magazin tartják a kezükben.
A Gizinéni?
Igen, így van.
Valaki kérdezte is, hogy van a Gizinéni, mert itt szolgálatő beszélt korábban, beszéltem vele telefonon, egy mondat csak, és ugye mellette Szabó Dani bácsi, az Allianz tiszteletbe elnöke, őt nagyon sokan ismerik, és a Kupásné Gizi néni Nagy-Dobrogyban van, kérdeztem, hogy vannak, hát ő hívben van, és azt mondja, hogy 600-an vannak a faluban. Tehát ez döbbenetes, tehát tiszta magyar falvakban ott van egyszer csak 600 ukrán, nagy rész ukrán. És ugye a magyarok sokat szenvednek a ukránok miatt, tehát a nyelvtörvény is egyébek. Én is láttam ilyen nacionalista csapatokat örjöngeni, üvöltözni, ők azokat leüntik a magyar emlékműveket, felgyújtották a magyar házat és egyebek. És a magyar Gizini hogy olyan szépen megtanultak magyarul, köszönnek az utcán, vonatot kívánok. De micsoda élmény, nem? Tehát, hogy a korábbi ellenfeleket befogadják ezek hagyhívő református családok etetik őket is egyébként. Hát nagy nyomorúság ez. A lelkészt felbeszéltem, a Kolozsi Andrással, mondom, hogy vagytok András? Hát pincéket alakítanak ki, tehát mi van akkor, mert van légiriadók által egyébként, és akkor azt mondja, hogy hát akkor nem megyünk ki az udvarra, de a pincéket kialakítottuk, és éppen keres a nagydobronyi lelkész egy olyan oxigénos képet, amely a pincébe nyomhatja az oxigén például. Tehát azért ők nagyon nagy nyomás alatt vannak.
Így van, és most nem tudom, hogy hányan vannak Kárpátalján, de amikor az utolsó adatokra mondjuk figyeltem, akkor 400 ezer belső Ukrajnából menekült volt ott, és főleg intézményeknél vannak elhelyezve. Ugye mi jártunk több mint 10 helyen, rendszeresen viszünk segélyeket. Van egy autónk is, 1,2 tonna élelmiszert el tudunk vinni egyszerre, és van, ahol 70 ember van egy óvodában, akkor a Nagydobronyi Líceumban, amikor először voltunk 110, utána volt 160, tehát vannak nagyon komoly belső menekültek, akik arra számítanak, hogy majd jobb lesz, és akkor majd visszaköltöznek, illetve mostanában határnál elég sok embert láttunk visszafele menni, sokkal több megy visszafele, mint aki errefele jön. Nemrég voltunk, hát a múlt héten Dani bátyámmal, Szabó Dani bácsival Lembergben, Lviv, Lvov, sokféle neve van, ugye attól függ, hogy a lengyel, vagy a monarchia beli, vagy a jelenlegi, vagy orosz nevét mondjuk. Volt egy olyan találkozó ukrán egyházi vezetőkkel, akik voltak lengyelek, egy moldáv, egy szlovák, meg mi ketten voltunk magyarok, meg a világalliansznak a képviselői, és úgy egyeztettünk, hogy mi a helyzet, mi az, amiben tudunk segíteni, mik azok, amik az ő várakozásuk, és hát egy nagyon 23-an voltunk ezen a konferencián, ez egy ilyen összkép. Itt van Dani bátyám, kaptunk ilyen ukrán inget erre a fényképezésre, de haza is hozhattuk természetesen, úgyhogy most ilyen...
Egy mondatot mondjuk el Dani bácsiról, nem mindenki ismeri, de sokan ismerik. Őt anno kirúgták, ő református lelkésznek készült, most hány éves?
89. évét töltötte be június 3-án.
90 körül van, és szaladkán ide-oda-oda, ugye mindent intéz, aztán az egyházőt úgymond rehabilitálta, visszavette, és a tiszántúli kerületnek volt ő a
főgondnoka.
Tehát visszakerült ilyen módon végső során.
Hát és Zsinati alelnök
de
volt.
De szállodaportás volt hosszú időn keresztül, egyébként több nyelvet beszél, eszközök tudása van.
Igen. Igen. Itt is, itt Nami bátyám éppen angolul nyilatkozik, úgyhogy nagyon jó volt ez, de nem csak, nézzétek meg, ugye mondtuk, hogy 89 éves, és Nami bátyám pakolt!
Igen.
Tehát,
Istenem!
De úgy, hogy nem áll meg,
és a kocsit, nem a fotó
a kocsit, nem a fotó, a kocsit így pakoltuk ki, hogy ő végig pakolta, és már körülbelül 10 ilyen utat biztos, hogy így együtt lebonyolítottuk, így, hogy pakolta.
Ezt nem gyerünk.
Igen. Igen, nagyon sok történetet lehetne mesélni, de az időm lejárt, ezért csak egy olyan, már csak három kép van hátra. Ez Érden, a mi kis baptista gyülekezetünk, de az udvarában van. Ugye február 27-én? 24 vagy 27, de azt a 24-én robbant ki a háború. Március, én pont egy konferencián voltam a következő hétvégén, úgyhogy konferencia végével volt az első útunk Kárpátaljára, és akkor hoztam egy 8 fős családot, aztán a határról, Gergely Ugornyából, akik aztán 3 hétig a vendégeink voltak, és utána Spanyolországba mentek át. És akkor a gyülekezetünk elkezdett ebben munkálkodni,
lelkészünk Zsolti, ő nagyon jó szervező, meg nagy szíve van, és először családok segítettek, a művelődési házat megkaptuk 90 napra, aztán vissza kellett adni, és fürdőkonténert amúgy is kellett hoznunk, ez a kék konténer a nektek bal oldalon, az a fürdőkonténer, 6 állással, most már ezt kicseréltük, vettünk egy konténert, mert csak az első havi bérlés letelepítéssel 900 000 forint volt, és abban 4 tusoló és 2 WC van, illetve vettünk egy iroda konténert, abban is van egy WC, és akkor abban pedig matracok vannak, és ott tudnak aludni emberek. A gyülekezeti háznak az aljában tudnak aludni emberek, meg 3 hónapig sokan segítettek, Terézanya nővéreim voltak 10, tárnoki ifjúsági háznál voltak 15-en, egy-egy családnál voltak, de aztán ugye, ahogy lekerül a címlapról valami, úgy, meg a lendület megcsappan, az adományok megcsappannak, ugye ez így sokkal lehezebb, művelődésházból ki kellett költözni, és itt középen 2 raktárkonténert alakítottunk ki, vagy bérelünk, illetve itt felül pedig 2 konténer össze lett ittva, és itt ez a konyha, meg az élelmiszer raktár, és most főleg Moldován, Romániák, Krajovából érkeznek a menekültek, és akkor ott vannak néhány éjszakát, és aztán mennek tovább, főleg nyugatra. Július 1-ig már több mint 600 menekült volt a vendégünk, a legtöbben körülbelül olyan 3-4 éjszakát töltenek ott, de van, hogy csak 1-2, de van, hogy hetekig ott van. Most van 2 családunk, aki már majdnem 3 hónapja ott van, várja a kanadai vizumát. És az utolsó előtti kép, volt egy videó, amit az Európai Allianz készített, 3 esetet dolgoztak fel, egyet Franciaországban, egyet Dániában, és a mi esetünket a Raza nevezetű fiatalemberrel, aki most a Bicskei tábornak a kerítése mellett sétálunk, de ő egy olyan ember volt, aki valóban menekült volt, valóban rászoruló volt, valóban akar dolgozni, valóban akar tanulni, megtanult nagyon jó magyarul, olyannyira, hogy leérettségizett magyarul. És nagyon sokan segítettek neki rendszeresen ebbe is, mi is elég jól megbarátkoztunk, és ennek a történetét így elmesélték egy videóban is. És az utolsó kép, az egy üres lap. Egyszer az még jobb ötlet volt, csak ezt nem lehetett megvalósítani, hogy volt egy doboz, és az volt ráírva, hogy a következő misszionárius. Megnézed, és egy tükör volt benne. Hát ezt így nem tudom megvalósítani, de ugye tiszta lap, tabula rasa, az előttünk álló idő, hogy mivel töltjük meg. Ugye nyilván hogyan menne valaki, hogyha nem küldetett el. Ez a legfontosabb, hogy mire hívjuk Isten, miben erősít meg, miben küld. Mert azt mondja, hogy elben vén, és ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy direkt, hogy menj oda, hanem azt jelenti, hogy miközben mész, miközben jársz, akkor bárhol vagy, tegyél bizonyságot. Szomszédodnak, 2 olyan ember is van, én erdész voltam régebben, jártam Érdés Zala között, és sok emberrel beszélgettem a vonaton, és aztán évek múltán 2 fiatal emberrel találkoztam, mind a 2 gyülekezeti tag volt, és azt mondták, hogy több emberrel találkoztam, akik bizonyságot tettek nekik, és egyszer csak beérett az dolog. Úgyhogy van, ami a mi részünk, és ebben Isten akar bennünket használni. Úgyhogy ez a fehér lap, ez arra való, hogy valamit írjunk rá az életünkből. Imádsággal kezdtük, fejezzük be imádsággal. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te vagy az, aki elhívsz, te vagy az, aki küldesz, te vagy az, aki a káiroszt, a lehetőségeket adod, azt az időt, ami tőled van, és mi akár alkalmasnak, akár alkalmatlanak ítéljük ezt, ha tőled van, megszólalhatunk, és az életünkkel is téged írhatunk le. Olyan jó, Uram, hogy számítasz ránk, olyan jó, Uram, hogy megszólítottál bennünket, hogy tiéd vagyunk, hogy hozzád tartozhatunk, és valamilyen módon kérünk, Uram, hogy ez legyen az életünkből nyilvánvaló. Ne legyünk túlzóak a szavainkkal, ne legyünk rámenősek, hanem pont azt adjuk belőled, amit te előhozol. Add, Uram, egy szent mértéktartást nekünk ebben. Egy rád figyelést, egy téged követést, neked dicsőséget adást. Magasztaltassál fel, Uram! Olyan jó, hogy itt most együtt lehetünk, és te mélyítsd el bennünk a veled való közössége. Akarunk növekedni, ami szentséges. Amen.
Amen.